Tüdőről-tüdőre száll a por, mint az ének. Játszik velünk ez a darab.
Míg el nem játszik.
Fityegünk csak benne.
Míg le nem fittyenünk.
E szín nem a mi színünk. Csupán a fityegésünk kényszere.
Eszmél Aurél nagyapánk. S színe változásban. E színe hagyott műkedvelésben.
Nekünk már eleink sem engedhették meg maguknak semmi szín alatt, hogy hamis színt valljanak magukénak. Hogy illanjanak el illeteg émek torpant toporgásban.
Nem múltak hiába ott a színen, más színben feltüntetve sem.
Tört törés az ugaron, még ha deszkarésnyi is, s nyílt benne remény, ha halovány is.
Lesz még nekünk önmagunkról szóló színünk, szőlőnk, lágy kenyerünk. Legyen világosság benn, amidőn künn végképp besötétül.
A nyolcablakos sárga bácsgödrösi ház egy ablaka világol. Fennen hirdetve bele az éjj semmibe, hogy valahol mindig tart-e benti világ, amíg világ a világ.
Éjjel van, horkol a dagadt disznóhízlaló. A százláncos gazdag utaütötte nem észti az esti vinkót meg a paprikást.
De adjuk ezt. Ott benn, a villanyfényben más világ van. Aurél nagyapánk papír fölé görnyedtében, a külsőt ott hagyva, mint csapott papot, mindenestül belső élete felé fordul. Miből áll elképzelünk őt így? Hát semmiből. Akárha e pillanatban kifülelnénk az éjfél utáni öreg éjszaka csöndjébe.
Kutya se vakkant, még kevésbé, hogy megugatna. A lénynek se ártunk.
Szárnyukat szegve kinti világ, már eleink is a képzelet szárnyán múltak, lassú, de biztos múltukban dicsérve mindazt, ami nincs.
Azaz verték fel ők is újra meg újra semmit habnak.
Ül nagyapánk benti fényben, s fordulna belső élete színe javával világosság felé. Ám feje lehajlik, s lecsüng a keze. Mi lesz holnap?
Sokat tűnődtek ezen, oly gyakorta megtévesztett, szemfényvesztett eleink egy csupasz helyszínen.
S Aurél is, amidőn megült a helyütt, felfelidézte a háta mögé került világot.
Pestet, Pécset.
És szakasztott úgy érezte magát, mint aki a világ visszájára került, s csupán visszafelé lát.
Világnak világa, világnak virága, keservesen kínzatol. Vasszegekkel veretel. Ezen a testpet művészietlen lapájon nincs semmi, de semmi emlék. Itt sohasem voltak ősi kolostorok, évszázados kollégiumok, hírhet lovagvárak, görnyet legendás dómok vagy templomok, francii könyvesboltok, fontainebleaui erdők. Ezen a józan, disznóországú földön sohasem éltek nótázó igricek, ferde kucsmás kurucok, sárga szakálú ötvösök, magas homlokú hitvitázok, vagy finom újú humanisták. Ezen a lomha, lompos testpet tájon még kunyhója sincs a szépségnek. Ízléstelen álmos kisvárosok, önző, mogorva falvak, hasznot ígérő kukoricások, és nincs tovább.
Szemét búsan húnya le, hogy bújdosna el mielőbb a személy mögötti bársonyos sötétben.
Félre világgal, el innen, messze, messze!
S ím, kisvártatva már serceg is kezében a könnyű toll, a szót szóba öltő, megiramodva a távoli messzeségek felé.
Mellé beszélve.
Leúnyom a szemem, és messze járok. A vonat száguld, robog és vidáman zökken át váltókon meg kereszteződéseken. A hollóhajú hercegnő már felvette utazó táskáját, sőt, már a fátyolt is eligazította a tükörben, mikor egy kecskeszakálú úr felénk fordul. Va elle a Firenze? Sì, signore. Presto arriveremo, feleli a kecskeszakál. Csak ugyan. Itt-ott már előbúvik az Arno széles sárga szalagja. Tornyok, kupolák merednek, homlokzatok jelzik a liliomok városának közelettét. És néhány perc múlva már a Santa Maria Novella finom ornamentikája előtt állunk, majd a kocsi végigvisz a belváros szűk patinás utcáin a Santa Croce felé. A pompázó, véres, művimult, sóhajt és regél, mint tollas trovatóre. A Ghibellinek és Guelfek sebzett homlokai, Lorenzo il Magnifico szélesvállú alakja, tivornyák és harangzúgások, bűnök és szépségek, a Beatricék és Lucrezia Borgiák, a Francesca de Riminik és Mona Lisák megdalolt, megszépült szerelmei, Dante, Boccaccio, Cimabue, Andrea del Sarto hatalmas, sajátos egyéniségei, fájdalmas kusza ámulásunkban olvadnak össze múltá és történelemmé. Gyerekes áhítattal állunk meg az Uffizi palota előtt. Talán letérdelünk Michelangelo Apollója vagy Adonisza előtt. És szűzi kába csodálattal lépkedünk a 24 termen végig. Csupa szépség, csupa művészet, csupa rajongás, csupa szerelem.
Ámulva olvassa el sorokat nagyanyánk, született Pót Erzsébet.
Itt az ideje tekintetünkbe emelni őt is.
Az árvát, ki maradt mindvégig kívül a műkedvelésen.
Kívül tehát mindazon, mi csupa szépség, csupa művészet, csupa rajongás, csupa szerelem.
Noha egész lénye, mióta csak Aurélt meglátta, felé volt kitárva, s kedvelte ugyan a műveket, de csak azokat, amelyekbe írva vagy olvasva, nagyapánk zárkózott el előle. Pót Erzsébet nagyanyánk...
Illik tekintetbe vennünk ezt is.
Szegény kényszernyugdíjazott tanítók egyetlen sarja, kik hosszú évtizedeken át nem csak tudást adtak, de illemre is tanították a falun neveletlen apraját.
Ám annak alapján, hogy kényszernyugdíjaztatásuk után oly gyors egymás utánban elhaláloztak, az is megfordult a fejünkben, hogy a dédszülők mindvégig tulajdonképpen önmagukat okították illemre, mint hogy fölöslegessé nyilvánítatván a tanításban, meglétüket is merőben fölöslegesnek értve, életüket is leírták egy-kettőre, adakta tették.
Szerény maradékul hagyva Erzsébetet, a megüresedett tanítói lakban, ki német nyelven tanította tovább a falu neveletlen apraját.
Erzsébet, noha egyszer s mindenkorra megrekedni látszott a bácsgödrösi tanítólakban, Aurellal összeismerkedvén igen messzi utakra elvetődött naponta, térben és időben, szorgalmasan olvasgatván mindazon olvasmányokat, melyeket nagyapánk a kezébe adott.
Mit akadás kezdetben merte remélni, hogy Aurellal nem csak a könyvekben találkozhat, hanem olykor az utcán, a művelődési körben, s egy némely ismerős családoknál is. De lassanként be kellett látnia, hogy noha gyakorta ugyanazon a helyen voltak jelen, kettejük együtt létére nincsen esély.
Erzsébet felszámolhatatlan lépésvesztésben lévén nagyapánkkal szemben, utána ment csak mindig, s hitte ugyan, hisz Aurél írta, hogy az élet gyógyíthatatlanul szomorú,
incurablement triste,
s azt is,
hisz ő idézte,
hogy a fájdalom a való, a pozitívum, míg az öröm csak negatív érzés, a fájdalom hiánya.
Amit azonban ő szomorúságnak hitt, sokkal inkább lehetett, ha nem is nyers, de minden esetre szívós életerő, mely az utána menésben tetőzött.
Mint látni fogjuk, mindvégig.
Amiről más lányok közeli vagy távoli, minden esetre elérhetőnek tetsző jövőként álmodoznak.
Szerelem, esküvő, boldog együttlét.
Neki oly valószínűtlen mindez, hogy ha erre gondolna, mintha nem is lenne a világon, hanem olvasná önmagát, amint épp egy regény hőseként bonyolódik javában.
Érezné, hogy ott körülötte, bent a jó meleg regényben milyen szokatlan pontos rend van, és ő csak göngyölögne a holdbiztos és végérvényes megoldás felé.
Ahogy fölemeli fejét a könyvről, melyet természetesen Auréltól kapott kölcsön, s mereven néz a sötét éjszakai ablakkal, mint egy farkas szemet, a megzabolázott káosz, mit az imént olvasott könyv sugalmazott, egyszeriben önmaga visszájára fordul, ahogyan Aurélra gondol.
A képzett rend oda, s a nőttön növő zűrzavarban Aurél épp olyan, mint váratlanul faképnél hagyott, lassanként foszlásnak induló anyag, mint idomtalan, alig felismerhető alak, valamely hevenyészve összecsapott fércregényben.
Micsoda kontármunka! Méltatlankodik nagyanyánk, rendíthetetlen fegyelemmel nézve továbbra is farkas szemet a kinti, lebírhatatlannak tetsző sötéttel.
Ahelyett, hogy maradt volna a helyén, Pesten, letelepedik délen, amikor itt mindenki azzal kel és fekszik, hogyan állna módjában átbújni a még frissen húzott határon.
Dolgozószobája olasz, francia, német és magyar könyvekkel van tele, s ő végig simogatván tekintetével őket estelente, szerb nyelvlecke könyve fölé hajol. Fizikuma gyönge és beteges gyerekkora óta.
Frontszolgálatra is alkalmatlannak volt nyilvánítva.
Orvos lett, ám közel sem azért, hogy önmagát szakavatottan gyógyítsa.
Reggeltől estig gyógyít más betegeket sorban, míg estétől nem egyszer hajnalig a saját gyönge testét rombolja.
Ha nem a művelődési körben ül a dobnál, akkor Lékics Jakabéknál, vagy egyebütt a zongoránál, s mert szóval nem tudná, zongorazóval tart fent másokat a vidámságban.
Amikor nem zene szóval, írott szóval adakozik, noha jól tudja, hogy nincs is kinek. Az ismerősök szemében ő a különc, épp hogy csak elnézik neki, hogy ír, mert orvos.
Amikor csak teheti, messze utazik innen, Firenzébe, Palermóba, Párizsba vagy Alexandriába, s visszatérvén újra e honig gödörbe, heteken át fuldokol a sűrű porban, mint ki eltévedt valamely világvégi ködben.
A nők mindig és mindenütt kedvelik, sőt, csodálják, de benne a lobogás rendre túlnő mindazon, ami helybeli, így az itteni hölgyeken is sorban.
Még mindig farkas szemet nézve a kinti sötéttel, útra kell nagyanyánk is az utána menésben, s akárha önmagát látná, amint néz bele mereven az éjjel sötétbe, ahogyan Aurélra gondol, kit háromsornyi ház választ el tőle, s aki most papír fölé görnyedtében, a külsőt ott hagyva, mint csapott papot, mindenestül belső élete felé fordul.
Útra kelve az utána menésben, elvegyül lassan Erzsébet is a palermói langy esti tömegben.
Ora, recentissime, üvölti az újságárus. Hol van a tegnapom, és hol van az út, amelyen idejöttem? Miért élek egy más életet, és miért hagytam el a régit, amely meghatóan öleli fonnyat karjaival tűnő, türelmes éveimet?
Interludium.
A kéz csomót köt, kulcsra zár, gyufát gyújt, és megágyaz az éjszakára. Nagyapánk még az esti vonattal beutazott Zomborba, Engel Aladárral volt találkozója. Aladár bácsi a féle apai jóbaráttal lépett elő az évek során, valamikor régen ő volt a Stantics gyerekek doktorbácsia.
A család sorsa Aladár bácsit mindig kis élénken foglalkoztatta. S mióta nagyapánk testvérhuga, a kislány Zomborban van férnél, s egészségi állapota rohamosan romlásba fogott, Aladár bácsi, aki mindig is résen volt e tekintetben, Legott hívatta nagyapánkat. Ettől fogva Aurél gyakran utazik egyedül Zomborba, megkímélve, sőt, valamelyest be is csapva a kedves mamát, hogy a kislány egészségi állapota felől tudakozódjék.
A vadászkürtben telepedtek le most is. Itt készítik kereke világon a legízletesebb bográcsgulyást, teszi szóvá a habfehér asszal terítő láttán ez alkalommal is aladár. Piros posgás arca gyermeki huncutságtól sugárzik, amiért végre valahára megérkezett Aurél, s neki módjában lesz újra becsaphatni Margitkát, a házvezető nőjét, azt az imádott, de kivírhatatlan vénsatrafát, ki legalább 30 éve, míg régi békeidőktől fogva őrködik kegyetlen szigorral, aladár könnyű emésztése felett.
Aurél szinte látni véli, hogyan fut össze a nyál aladár szájában. Ahogyan a bográcsgulyásra gondol-e kivételesen engedélyezett, jobban mondva lopott mennybéli étekre, s az utána következő aranyló borokra, meg persze a szivarfüstre, mely szájpadlását s ínyét oly kéjesen csiklandja. Aurél jóleső érzéssel foglal helyet a vadászkürt éttermében, noha el kell mosolyodnia újra aladár mindfelé,